az a személyes találkozásoknak.
Hát, vagy talán még ennél is nagyobb arányban az tehát a kísérleti évnek az első időszaka az bizonyítja, hogy ez egy valós ellátás, és egy igazi megoldás, egy hosszú-hosszú ideje megoldatlan problémára. A kísérleti program lezárása után idén márciustól ez most már nem kísérleti programként fut, hanem rendes állandó program a hivatal ellátásoknak a rendszerébe.
Mondta, hogy akik kijárnak, azok asszisztensek és szociális munkások, és erről az jutott eszembe, hogy az egyik hiányszakma segíti ki a másik hiányszakmát, hiszen kevés orvos van, de hát azért szociális munkásban sem duskálunk.
Igen, de a szociális szakmában kb. 100 000 ember dolgozik Magyarországon, ott azért kicsit nagyobb a megmerítési lehetőség. Uh-huh. Másrészt pedig a telemedicina egy érdekes jelenségre hívta fel a figyelmet, tehát az orvos kapacitása, az orvosoknak a hiánya sem egyenletesen jelenik meg, tehát nem mindenhonnan úgy hiányoznak, és vannak területek, ahol kihasználatlan kapacitások is vannak, tehát nekünk például ez volt egy érdekes tapasztalás, hogy a program indulásakor fölvettek egy olyan doktornőt, aki kisgyermekével volt otthon szülés után, és nem akart kiesni a gyakorlatból, tehát ugye bemenni a kórházba dolgozni nem tudott, viszont a kisgyerek mellett otthon tudott magának csinálni 3 óra olyan időt, amikor a nagymama vagy valaki más vigyáz a gyerekre, ő pedig távgyógyításba be tud kapcsolódni. És akkor egyszer csak kiderült, hogy már 2 vannak, aztán 4, gyakorlatilag mára, tehát 1 évvel a program indulása után a 30 programmal foglalkoztatott orvosunknak a fele 15 kisgyermeket nevelő, otthon tartózkodó fiatal orvos, 14 anyuka és 1 apuka, akik egyébként nem dolgoznának ebben az időszakban a munkahelyükön, mert otthon vannak a kisgyerekkel. Így, a telemedicinás rendelésben viszont részmunkaidőben be tudnak kapcsolódni, nem esnek ki a gyakorlatból, és az a kapacitás, ami a kórházban vagy a munkahelyükön nem jelenne meg, az itt ebben a telemedicinás rendelésben mégiscsak megjelenik.
Tehát gyakorlatilag olyan orvosokat is tudnak így alkalmazni, akik egyébként nem tudnának rendesen elmenni dolgozni, akár a gyerekek miatt, vagy valamilyen mások miatt. Így aztán ez mindenkinek jó, ez a telemedicinás rendelés.
Hát azt gondoljuk, hogy ez egy szükségállapotra adott válasz. Egy olyan válasz lehet, hogy lehet majd még ennél jobb választ is adni erre a problémára, de eddig egyelőre a pillanatnyilag elérhető legjobb válasz, amit ismerünk, és ez az első év tapasztalatai alapján abszolút működőképes.
Milyen területekre vonatkozik most ez a szolgáltatás? Hol működik?
Hát a felzárkózott települések többsége a Szabolcs megyében, Borson megyében, néhány település Nógrád megyében, valamennyi Somogyban, Baranya déli részén található, tehát egy ilyen átlós tengét, ha húzunk az országon, akkor a két végpontja felé sűrűsödnek a települések, az ország közepe felé ritkulnak. 300 legszegényebb települést 2019-ben kormányhatározat nevesítette a KSH mutatói alapján, amik nem csak a gazdasági mutatókat veszik figyelembe, hanem a települések érdekérvényesítési képességeit is. Egy ilyen komplex számítás készült, amiben benne van a születések, halálozások, egészségi állapot, a település kriminalisztikai mutatóitól kezdve nagyon sok minden, és ez alapján jelölte ki a kormány a 300 települést, ebből most 179 településen zajlik már a program, 29 civil egyház és karitatív szervezet megvalósításával. Ennek a nagy óriási programnak a része az egyik szelete, mert nagyon az élet minden ágabugát felülnéző ez a program, az egészségügyi ellátásoknak a pótlása ott, ahol ez nincsen, hogy eddig nagyon égető volt a hiánya, és ez jelen pillanatban a 179 településből 40 települést jelent. Ezeknél van körzetközpont, ahol Máltai Egészségpont, tehát egy állandó iroda működik, és a kollégák onnan szervezik meg a településeken az egészségügyi ellátást, hogy mikor lesz ott a rendelés, és akkor kialakult, írják az embereket, tájékoztatják őket, egészségügyi felvilágosító kampányt folytatnak, és a megadott időpontokban, amikor érkezik a telemedicinás rendelő, akkor ugye ott vannak már a betegek, ugyanúgy időpontra jönnek, mint a nagyvárosi körzetorvosi rendelőkben, és így működik a rendszer.
Tervezik a kiszélesítését a rendszernek egyébként?
Igen, de ez most már nem csak egy, tehát most már nem kísérleti programról beszélhetünk, hanem ez most már a rendes ellátórendszer részeként működik, úgyhogy ez most már nem csak a mi döntésünk, hanem az egészségügyi ellátórendszer illetékesével egyeztetve tudunk tovább lépni. Mindenképpen ez napirenden van, hiszen a tapasztalatok egyértelműen pozitívak.
Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és sok sikert kívánok ehhez a munkájukhoz is. Beszélgető partnerem Romhányi Tamás, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője volt, és a telemedicináról beszélgettünk.
Köszönöm szépen!
Műszerek rajzolnak izgatott görbé, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék mesztelen szívvel, azokkal szemben, kik álruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyettem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert ha ki tudnám mondani, és szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van, mikor hallgatni hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotó vagy semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és így valahol. Véleményt mondok pár megszokott szóval, de a hangszóron nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben.
Minden embernek megvan a saját története, és azt gondolom, hogy szívesen hallgatjuk meg a másik történetét. Főleg akkor, amikor egy olyan történetről van szó, amit nem ismerünk, olyan élethelyzetekről, olyan mentalitásról, ami lehet, hogy idegen tőlünk, lehet, hogy előítéleteink vannak. És olyan könnyű előítéletesnek lenni valakivel szemben, akit nem ismerünk. Sokkal nehezebb lenne a szemben, akit ismerünk, és látjuk, hogy ugyanúgy emberből van, ugyanolyan érzései vannak, csak éppen más. Lehet, hogy valamilyen betegsége van, lehet, hogy más szexuális érdeklődése van, lehet, hogy más a bőre színe. Szóval sorolhatnám a különféle másságokat, de az egészen bizonyos, hogy a megismerés mindig jót tesz annak, hogy az ember egy kicsit levetkőzze a távolságot, ami a másik felé vezeti. Hát gondolom, hogy valami hasonlókból jött létre az élő könyvtár az emberi jogokért, de az egészen biztos, hogy ezt a célt eléri, mert hogy nagyon sok helyen találkoztam már velük, hihetetlenül izgalmas könyveket lehet olvasni, illetve hangos könyveket hallgatni. Hogy pontosan, hogy jött létre az élő könyvtár az emberi jogokért, hogy milyen projektjeik vannak, erről fogok most beszélgetni az élő könyvtár egyik szervezőjével, könyvtárosával, Horváth Évával. Szeretettel köszöntelek.
Üdvözöllek én is, és a hallgatókat is szeretettel üdvözlöm.
Már évek óta hordjátok a könyvtáratokat, mert hogy ez egy mozgó könyvtár szerte az országban. Hogy jött létre ez az ötlet, illetve
hogy szervezitek ezeket a könyvtárakat?
Az ötlet Dániából származik, ott egy baráti társaság hozta létre igazából az első élőkönyvtárat. Egy tragikus esemény kötődik sajnos ide. Az ő egyik barátjukat, aki egy máshogy kinéző, úgy tudom bevándorló, tehát más bőrszínű fiatal volt, őt megtámadták, megverték, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy végül meg is halt. És azt mondta ez a baráti társaság, hogy ha akik bántották az ő barátjukat, ismerték volna, hogy ki ez a fiú, hogy ki ez az ember valójában, akkor biztos, hogy nem bántják. És így jött létre ez az ötlet, hogy csökkentsük az egymás iránti előítéleteinket, illetve a diszkriminatív gondolkodást, hogy teremtsünk személyes kapcsolatokat egymással, és ennek az eszköze az élőkönyvtár. Ugye mindannyian, igazából mindannyiunknak vannak előítéleteik, ezt kár is lenne tagadni. Ami nagyon fontos, hogy az előítéleteinkkel kapcsolatban képesek legyünk kritikusak lenni, és nyitottak legyünk arra, hogy ezeket mondjuk megkérdőjelezzük, és erre ad egy nagyon jó lehetőséget az élőkönyvtár.
Itt valójában az ember, amikor elmegy a könyvtárba, akkor kap egy listát, mint egy rendes könyvtárban, megnézi, hogy milyen fajta könyvekkel lehet találkozni, és aztán találkozik azzal az emberrel, aki elmeséli az élő történetét. Ez azért egy nagyon nagy vállalás, hogy valaki vállalja saját magát, idegen embereknek elmesélje a legbensőbb érzéseit, olyan titkokat, amiket hát valószínű, hogy neki is időbe telt egyáltalán, amíg szembesült vele, vagy amíg elkezdett róla beszélni. Hogy jönnek az élő könyvek hozzátok?
Hát egy nagyon, amikor elindítottuk itt Magyarországon ezt az élőkönyvtár programot, igazából én, amióta ebben nagyon aktív vagyok, az 2012. Előtte is létezett élőkönyvtár, a Budapesti Európai Ifjúsági Központ szervezte például, és ők a Szigetre jártak, de 2012-ben indítottunk egy iskolai programot, és akkoriban az volt a módszerünk, hogy aktivistákat kerestünk, tehát olyan embereket, akikről tudtuk, hogy amúgy is szívügyük a társadalmi igazságosság, a társadalmi egyenlőség, és hogy már van valamennyi gyakorlatuk abban, hogy a saját témájukról beszéljenek, vagy ahhoz valahogyan hozzányúljanak. Így indultunk, és aztán van olyan élőkönyvünk egyébként, aki azóta velünk van, tehát azóta a csapat része, és a bővülés az, hát hirdetésekre jelentkeznek, emberek mondják, hogy fú, tudok egy embert, aki tök jó lenne közétek, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenképpen a jelentkezőkkel mindenképpen találkozunk, és csinálunk velük egy ilyen próbabeszélgetést, amikor felmérjük azt, hogy milyen vele erről a témáról beszélgetni, ő is meg tudja tapasztalni azt, hogy milyen neki az, hogy idegen emberek kérdezgetik személyes dolgokról, és mi is meg tudjuk azt nézni, hogy nekünk milyen érzés vele beszélgetni. És aztán együtt eldöntjük, hogy csatlakozik a csapathoz, ő is mondhatja, hogy fú, neki ez túl nehéz volt, nem szeretne, vagy esetleg még egy kis felkészülési időt kér, vagy kap, és aztán csatlakozik, szóval, hogy így történik az élőkönyvek felvétele, és nagyon fontos a csapatnak a gondozása is, szóval az, hogy az ember újra és újra elmondja a történetét, különböző kíváncsiskodó kérdésekre válaszol, az hatással van, visszahat. Lehet ennek egy olyan hatása, hogy segíti akár a traumafeldolgozást, vagy a nehéz élmények feldolgozását. Olyan is van, hogy egy idő után viszont már terhessé válik. Tehát ezzel is találkoztunk többször az élőkönyvtárban, hogy valaki oda jutott sok-sok évönkénteskedés után, hogy ő már nem akar ő lenni a, nem tudom, a volt drogos, vagy nem akar már ő lenni a transznemű nő, hanem hogy így most már ő erről nem akar beszélni, mert ő neki ebből elege volt. Szóval, hogy ez egy ilyen érdekes folyamat, ahogy visszahat a könyvekre, az élőkönyvekre a beszélgetés. És nagyon sokan mondják azt egyébként a csapatból, hogy és az olvasók közül is, hogy azok nagyon-nagyon jó beszélgetések tudnak lenni, amikor egy érintett kölcsönöz ki egy élő könyvet. Tehát amikor ugyanabból a csoportból valaki kikölcsönzi az élő könyvet, és ők együtt tudnak beszélgetni, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó élmény tud lenni mindkettejük számára. Ami azért érdekes, mert ugye azt gondoltuk első körben, hogy az élőkönyvtár arra jó, hogy azokat, akik távol vannak egymástól, és nem ismernek ilyen embereket, azokat közelebb hozza, de hogy ez egy ilyen nagyon érdekes megfigyelés, hogy azoknak is nagyon jó, akik igazából ugyanabba a csoportba tartoznak.
És hova viszitek a könyveket? Mert amikor figyelem az oldalatokat, akkor látom, hogy gyakorlatilag nem múlik el hétvége anélkül, hogy valahova ne mennétek. Tehát ez egy ilyen folyamatos vándorkönyvtár. Nyilván jóval nagyobb a könyveknek a száma, mint amennyien el tudnak veletek menni egy-egy helyszínre, tehát hogy nagyon sok ember kapcsolódik hozzátok, de tényleg az egész országban lehet veletek találkozni.
Igen, abszolút. Hát főleg Budapesten egyébként azért, de igyekszünk vidékre is menni. Most például volt egy nagyon fontos projektünk, ami a Háttértársaság által valósult meg, az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának a pályázata, az Emberek vagyunk, nem propaganda című. Ennek az volt a lényege, hogy itt, azt még nem mondtam el amúgy, hogy milyen élőkönyvek vannak, de akkor most lehet, hogy mielőtt ezt elmondom, erre is kitérek, hogy hát vannak nálunk vallási és származási kisebbségek, felépülőfüggők, itt lehet alkoholista, drogfüggő, illetve alkoholista szülő felnőtt gyereke, vannak LMBT emberek, és itt hát itt sok mindent beleértünk, aszexuális, meleg, keresztény, meleg, leszbikus, transznemű nő, transznemű férfi, nem bináris, biszexuális, queer, LMBT családtag, szóval jó sok van. Fogyatékossággal élők, mozgássérült, hallássérült, látássérült, kerekesszék használó, nem fogok mindenkit felsorolni, csak egy párat. És akkor vannak olyan kategóriák is, hogy valamilyen krízis, nehézséget megélt emberek, például állami gondozásban felnőttek, örökbefogadottak, van olyan, aki vallási abúzus túlélője, vagy gyerekkorában bántalmazott és elhanyagolt. És akkor még van egy ilyen kategória, hogy a testi-lelki egészség és neurodiverzitás, és akkor ide soroltuk az ADHD-s, autista, rákból gyógyult, bipoláris hívvel élő, pszichiátriai diagnózissal élő élőkönyveket. Illetve még aktivisták is vannak, például feminista, vegán állatjogi aktivista, meg a tudatos gyermektelen. Szóval hogy ezek ilyen egy-egy csoportot jelölnek meg, és ebben a hátteres projektben, amiről az előbb elkezdtem beszélni, az Emberek vagyunk és nem propaganda pályázatban, annak az volt a nagyon különös eleme, az innovatív eleme, hogy többszörös kisebbségi identitásokat jelenítettünk meg, és ez az interszekcionális szemléletnek az alapja igazából, tehát hogy csak hogy egy egyszerű példával éljek, ha veszünk egy leszbikus élőkönyvet, akkor egy idős leszbikusnak mondjuk teljesen más tapasztalatai lesznek, mint mondjuk egy roma leszbikusnak. Tehát, ahogy a különböző csoporttagságok egymással interakcióba kerülnek, az kihat az egyénre. És hogy ez ebben a színfogó projektben ilyen többszörös élőkönyv címeket gyűjtöttünk, és akkor például ilyesmik voltak, hogy queer és autista, roma és meleg, idős és leszbikus, örökbefogadott és leszbikus, pszichiátriai diagnózissal élő és transznemű férfi, szóval sok-sok minden volt, és nagyon-nagyon izgalmasak. Sőt, volt egy Pride ellentüntetőből LMBT aktivista, ami szintén nagyon izgalmas, és velük kifejezetten vidéki helyszínekre mentünk, vidéki egyetemi városokba, illetve vidéki fesztiválra, azért, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani. Szóval voltunk Szegeden, Debrecenben, Nagykovácsiban, és megyünk majd még hamarosan Szolnokra. De hogy a kérdésedre is visszatérjek, hogy hova megyünk az élőkönyvekkel, nagyon sok felkérést kapunk különböző felsőoktatási intézményektől. Megyünk egyébként most már újra iskolákba is, egy ideig nem tudtunk menni, de most már újra tudunk menni. Cégekhez megyünk sokszor, különböző intézményekbe, most így nagy átfogó névvel talán így tudnám jelezni, hogy hova. Fesztiválokra is megyünk sokszor, szóval, hogy tényleg nagyon sokszínű az a közönség, aki kíváncsi az élőkönyvtárra, és ennek nagyon-nagyon örülünk.
Ugye mondtad, hogy most alapvetően ezt a projektet csináljátok, amit a háttértársasággal közösen csináltok, egyetemistákat, fiatalokat szólítottok meg. Milyen ennek a befogadása? Tehát mennyire nyitottak, mennyire látjátok azt, hogy itt azért elkezdenek másképp gondolkodni azok, akik beszélnek, van-e valami visszajelzés, hogy konkrétan oda mennek hozzátok, és akkor azt mondják, hogy hú, hát ez mennyire hasznos volt, hát erre abszolút nem is gondoltam.
Amilyen visszajelzéseket kapunk, az mind nagyon pozitív, szóval, hogy meglátjuk is azt, hogy igen, igen elmélyült beszélgetések tudnak kialakulni egy-egy ilyen alkalommal. Ugye itt a célcsoport ez a 18-30 év közötti korosztály. Azt mondanám, hogy főleg a Colorado Fesztiválon volt az, hogy nagyon, nagyon nagy érdeklődéssel találkoztunk ott a fesztiválozók között, és hogy mind az élőkönyvek, mind az olvasók nagyon élvezték. De mondjuk ugyanez igaz Szegedre, meg Debrecenre is, és remélem, hogy Szolnokon is ez lesz majd. Ugye szoktunk egy értékelő lapot kitöltetni az olvasókkal, miután részt vettek a programon, és abban megoszthatják, hogy milyen volt nekik ez a beszélgetés, mi az, amit eltesznek maguknak belőle, mi az, amire valószínűleg emlékezni fognak még egy hónap múlva is, szóval hogy vannak ilyen kis kérdéseink, és ez alapján is, meg az alapján is egyszerűen, hogy ahogy oda jönnek utána a kölcsönzőpulthoz, és azt mondják, hogy fú, ez nagyon jó volt, és nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, és menjetek mindenhova ez alapján. Szóval, hogy ez ilyen nagyon inspiráló, meg abszolút nagy öröm nekünk látni, hogy ezek megtörténnek, ezek a beszélgetések.
És egyébként mi a tapasztalatod, hogy tudunk kérdezni? Mert én azt látom, hogy ugye az emberek nehezen szólítanak meg valakit, akit nem lát. Most akkor hogy kísérjen, miket mond? Hogy bármi, ami egy kicsit más, úgy zavarba hozza az embert. Most itt van egy élőkönyv, tehát hogy eltelik egy idő, mire az emberek tényleg úgy rendesen elkezdenek kérdezni, vagy egy kicsit
Abszolút.
bizonytalanok.
Nem olyan könnyű kérdezni, még ez egy picit ilyen furcsa helyzet, hogy itt van előttem egy ember, és akkor hogyan tudok az ő. Tehát nagyon sok embert érdekelnek a személyes dolgok, és hogyan tudok egy idegen embernek a személyes dolgaira rákérdezni úgy, hogy ne legyek tolakodó. Szóval, hogy van egy ilyen, szoktak ettől tartani az olvasók, hogy ú, de hát nem merek kérdezni, nem tudom. Ugye mi mindig szoktuk őket bíztatni, hogy az élőkönyvek tényleg azért vannak itt, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre. Ki vannak képezve, hét próbásak, már milliószor, higgyék el, hogy már azt, amit ők meg akarnak kérdezni, és esetleg azt gondolják, hogy hú, ez azért túl mélyre menő kérdés, vagy túl intim kérdés, azt már tízen megkérdezték ő előttük. Nagyon ritkán van olyan, hogy ezt mondják az élőkönyvek, hogy fú, képzeljétek, egy olyan kérdést kaptam, amit még soha, és hogy egyébként ezek általában nem az ilyen intim, nagyon személyes kérdések. Szóval, hogy mi abszolút bíztatjuk az olvasókat, és hogy lehet egy ilyen kicsit furaság ennek a helyzetnek, de hogy az élőkönyvek nagyon gyakorlottak ebben, szóval, hogy megvannak a stratégiáik erre, hogy hogyan indítsanak be egy beszélgetést valakivel, aki mondjuk kicsit bátortalanabb a kérdezésben, és aztán általában egy idő után úgyis elindul a párbeszéd.
Mondtad, hogy mentek iskolákba is most már újra, azért ez egy nehezített pálya. Bármit vihettek az iskolákban, vagy korlátozott ez most, hogy milyen könyvek mehetnek veletek? Mert ugye itt azért a gyermekvédelmi törvény az jól megkavarta ezt a dolgot.
Abszolút, abszolút. Tehát mi igazából egy iskolai programként indultunk, az is volt a nevünk, hogy iskolai élőkönyvtár, és volt egy ilyen jól felépített iskolai keretben tök jól alkalmazható programunk. Ezt ugye abba kellett hagynunk, és akkor más célközönségeket kerestünk, de szerencsére találtunk, és most kezdenek visszaszivárogni az iskolák. Egy kicsit javítanám, amit mondtam, mert hogy nem, igazából nem mi megyünk az iskolákba, hanem az szokott lenni, hogy az iskolából kihozzák a gyerekeket, és akkor így egy picit megkerülik ezt a törvényt, ami megtiltja azt, hogy például szexualitásról vagy függőségekről szó lehessen az iskolában. Szóval, hogy ki szokták hozni a gyerekeket egy külső helyszínre, és akkor ott mi a teljes könyvtárral ott vagyunk. Tehát, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy ne...
Cenzúrázatlan könyvtárba.
Igen, tehát hogy ne csináljuk azt, hogy oké, akkor ti meg ti nem jöhettek, és akkor a többieket visszük. Hanem mi az egész csapattal megyünk, mert úgy gondoljuk, hogy pont az egész élőkönyvtárnak az üzenetét ásná alá, hogyha ebbe belemennénk, és azt mondanánk, hogy oké, akkor csak bizonyos könyvek jöhetnek. Ennek ellenére szoktunk egyébként tematikus élőkönyvtárat szervezni, de ez egy más tészta. Tehát, hogy amikor valaki, nem tudom, csak a testi-lelki egészség, vagy a neurodiverzitás témákra kíváncsi, vagy csak az LMBT témákra kíváncsi, vagy csak a fogyatékossággal kapcsolatos témákra kíváncsi, akkor ilyet szoktunk csinálni, hogy kifejezetten ilyen élőkönyvekből válogatjuk össze az önkénteseket, akiket viszünk, de olyat nem, hogy valakit kihagyunk a csapatból, csak azért, mert nem tudom, ez van a törvényben, hogy ezt nem lehet.
Nagyon sok élőkönyvetek van, nagyon sok témában. Te változtál ez alatt a 12 év alatt, hogy ezzel foglalkozol? Mert hiszen gondolom, hogy azért neked is folyamatosan új információk, új ismeretek, amikkel talán még te sem találkoztál. Biztos, hogy kerül olyan azért a te utadba is.
Abszolút, abszolút, és hogy nem tudom, hogy mit változtam, nehéz erre válaszolni, de azt nagyon-nagyon élvezem, hogy újra és újra megismerhetek embereket, akik szívesen beszélnek magukról, és engem érdekelnek ezek az emberi történetek. Szóval, ami engem egyrészt motivál, amikor egy-egy új élőkönyvet felveszünk, és beszélgetünk vele a történetéről, szóval, hogy a kíváncsiság, és hogy ez a kíváncsiság, ez én ezt szoktam az olvasóknak is mondani, hogy néha azt mondják az olvasók, hogy jó, tehát nekem van roma barátom, vagy nekem van, nem tudom, hallássérült barátom. De sokszor az van, hogy a barátainktól nem feltétlenül kérdezünk meg ilyesmiket, mint amiket az élőkönyvtárban, vagy azok a témák úgy kevésbé jönnek föl, mint amik az élőkönyvtárban. Itt viszont nyugodtan lehet, és hogy szóval oda akarok csak kiukadni, hogy nem feltétlenül az motiválja az olvasóinkat, meg engem, hogy akkor az előítéleteimet akarom csökkenteni, hanem egyszerűen a kíváncsiság, és hogy a kíváncsiság az egy ilyen tök jó motiváció arra, hogy részt vegyenek az élőkönyvtárban, és abszolút úgy érzem én is, hogy aki már tényleg szerintem nem akarok túlozni, de szerintem közel 100 élőkönyvvel csináltam ilyen próbaolvasást, még így is abszolút érdekesnek találok minden egyes új beszélgetés, szóval, ez nekem nagyon, nagyon szeretem ezt csinálni, és abszolút motiváló azt is látni, hogy működik a program, hogy szeretik az emberek, hogy szeretik az élőkönyvek, és hogy egy ilyen nagyon-nagyon jó kis csapatunk van.
Aki szeretne veletek találkozni, nyilván a Facebook oldalatokon az ilyen nyílt programjaitokat, azokat mindig
Igen.
megtalálja, de ha valaki szeretne titeket meghívni, például akár egy vállalat, vagy iskola felvenni veletek a kapcsolatot, akkor hogy tudja?
Hát itt is sajnos egyelőre a Facebook oldalunkat tudom ajánlani. A honlapunk az már ilyen 95%-os állapotban van. Remélem, hogy hamarosan elindul, és akkor lesz a www.élőkönyvtár.hu honlap működni fog. Jelen pillanatban csak a Facebook oldalunk van, ahol kapcsolatba lehet velünk lépni, illetve az élőkönyvtár@gmail.com e-mail cím is, amire lehet írni, de szoktunk abszolút reagálni, szóval ha valaki ír nekünk, akkor felvesszük a kapcsolatot, és rajta vagyunk azon, hogy ne csak ezen a platformon lehessen minket elérni, reméljük, hogy ez hamarosan megvalósul.
Úgyhogy, ha valaki szeretne egy kicsit olvasgatni és hangos könyveket hallgatni, akkor annak ajánlom, hogy keresse meg a legközelebbi Élőkönyvtár az Emberi Jogokért Társaságnak a programját, mert ebben az Élőkönyvtárban hihetetlenül sok izgalmas könyvet lehet olvasni. És egyébként a Facebook oldalnak is az a címe, hogy Élőkönyvtár az Emberi Jogokért, úgyhogy ezt beírják a keresőben, és akkor bármikor meg lehet találni.
Igen, most november 4-én lesz egyébként egy eseményünk, amit hát eredetileg cégeknél dolgozó, sokszínűségmenedzsmenttel foglalkozó, HR-rel foglalkozó szakembereknek tartunk egy bemutató esemény és workshop. Ennek az eseményét is megtalálják az érdeklődők a Facebook oldalunkon, és ha úgy érzik, hogy ők a célcsoportba tartoznak, akkor nagyon sok szeretettel várjuk őket, egy ilyen regisztrációs lapot kell kitölteni hozzá.
Én köszönöm szépen Horváth Évának, az Élőkönyvtár az emberi jogokért egyik szervezőjének és könyvtárosának, hogy itt volt velünk, és kívánok további jó munkát, nagyon sok jó könyvet, és nekünk is jó olvasást.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és gyertek az Élőkönyvtárba!